hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hűséges Istenünk, add, hogy imádságunk teljes odaadással történjen, hogy nagy erőt sugározzon, hogy képes legyen keserű szívünket édessé tenni, szomorú szívünket örömtelivé, szegény szívünket gazdaggá, és az ostobát bölcsé tenni. Hogy félelmes szívünk merészé váljon, beteg szívünk erőssé, a vak szív látóvá legyen, és a hideg lélek izzóvá. Add, hogy imádságunk téged, nagy Isten, teremtő, szabadító Istenünk, ide tudjon hozni a mi kicsi szívünkbe, és éhező lelkünket felvigye hozzád. Gazdag Isten, mi Urunk. Amen. Ha nem terhellek újra titeket a napi ígével kapcsolatos gondolataimmal, csak annyi, hogy a napi íge, ez nálunk azt jelenti a gyülekezetbe. Próbálok ennek egy kis népszerűséget teremteni, hogy minél többen ugyanazt az igét olvassuk minden nap, és akkor ez egy jó dolog. Ma elkezdtük ugye az Ezékiel könyvét az Ószövetségben, és éppen Jézus halálának a története az, ami következik a Márk evangéliumába. Nálunk a napi ige azt jelenti, hogy az előző hétnek a ige szakaszai közül, úgyhogy én még Jósiásnál tartok. Ezt remélem, hogy ezt nem veszitek rossz néven. Ebből a történetből olvasok, ami az elmúlt héten több körben is megbeszélés tárgyát képezte, imádság tárgyát képezte, gondolkodás tárgyát. Ezzel indítottuk tegnap nem volt még ilyen a gyülekezetünk újkori történetében, 17 konfirmandusunkat ezzel kezdtük a tegnapi Isten tiszteleten, a Királyok második könyve 22. részéből, az első verstől a 13-ig. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. Jósiás király 18. évében történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt az úrházába ezzel a megbízással. Menj el Hilkiá főpaphoz, hogy szedje össze az úrházába összegyűlt pénzt, amit az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adják oda azt az úrházánál levő munkások felügyelőinek, azok pedig adják át a munkásoknak, akik az úrházánál vannak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Az ácsoknak, az építőknek és a kőműveseknek. Vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához. De nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amit nekik átadnak, mert hűségesen fognak eljárni. Egyszer csak így szólt Hilkiá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában. És odaadta Hilkiá könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta. Szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az úrházánál levő munkások felügyelőinek. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkiá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkiá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikája fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyullad ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Azt is mondhatnánk, hogy ez az utolsó sor ezzel a nagy haraggal, ez nem feltétlenül illik egy új kezdethez, vagy egy olyan kezdethez, amikor szeretnénk valami reménységet, meg erőt meríteni, és az új kezdetekben mi ezt reméljük. És akár az is fölmerülhet, hogy talán lehetett volna jobb részeket itt is választani, bár a Királyok második könyvéből nehéz, mert hogy minden történet valahogy aztán kisiklik, még ennek a csodálatos királynak az élete is erőszakban végződik, csatában hal meg, és aztán temetik el, még mintha az Úr ígérete, hogy békességben térsz meg őseidhez, az még ha mint az se teljesülne, vagy csak ez nem kizárólag a temetésre vonatkozik, hiszen az is nagy dolog, hogy nem a csatába eltűnt való, hanem haza lehet vinni, és oda lehet eltemetni, ahol Júda királyai nyugszanak. Mégis azt mondanám, hogy itt nagyon, nagyon világos az Ószövetség és az Újszövetség viszonyában az, hogy az Ószövetségben ez egy ítéletes profécia, amit ott a könyvben olvasnak, és az Újszövetségben pedig egy örömüzenet. Az örömüzenet ebben a történetben, két örömüzenet van, az egyik az a főgondok úrnak szól, természetesen a rám jellemző iróniával, egymásra is néztünk, mikor olvastam, hogy is van a hetedik versben. Nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amit nekik átadnak, mert hűségesen fognak eljárni. Hát ez az idő elmúlt, hogy nem kell elszámolni a pénzzel, de milyen különleges dolog, hogy a bizalom így tud indulni. De valójában az örömüzenet az természetesen nem ez, hanem az, hogy el lehet számolni a pénzzel, tehát nem olyan megoldhatatlan feladat ez. Az örömüzenet az azt jelenti, hogy ami elveszett, azt meg lehet találni. Ez az örömüzenet. Ebben a történetben, ami egyszer elveszett, azt meg lehet találni, mindannyiunknak van erről személyes tapasztalata, hogy milyen az, amikor valami kedves dolog elveszik, és nem találjuk, és tudjuk, hogy nem más vitte el, mi raktuk el valahova úgy, hogy nem találjuk, és aztán nyomoz bennünket, és csak nincs meg, aztán talán elfelejtjük, és akkor egyszer csak mégis megvan, és ez milyen nagy öröm, vagy sosincs meg, és akkor emlékezik az ember rá, hogy az ha az meg lenne, én most így keresek egy könyvet, hogyha az meg lenne, mert tudom, hogy ott a bal felső sarokban, a 276. oldalon van az a három mondat, amit keresek, és nem tudom úgy megfogalmazni, mióta felújítottuk a lakást, nem találom. De ennél van egy nehezebb helyzet, amikor már azt se tudjuk, hogy mit veszítettünk el, és itt ez történik. És nagyon érdekes, külön megnéztem, nem vagyok nagy héberes itt az eredeti szövegben, hogy beszámol a kancellár a királynak a dologról. Mi a dolog? A dolog az a templomfelújítás, a rendrakás, meg a könyv. De akkor miért nem azt mondja, hogy két dologról számol? Miért egyes számban van ez a dologról? Gondolnánk, hogy a könyv, de hát előtte beszámol arról, hogy odaadta a pénzt, felújítják a templomot, hogy ilyen, ennyire össze van, nem is tudom, ragasztva, egymáshoz nyomva ez a két dolog, a külső rendrakás, meg az, ami belülről történhet. Erre a pszichológusok persze mindenféle okosságokat tudnának mondani, hogy ez hogy függ össze a mániákus rendrakás, meg a mániákus rendetlenség, meg aki belül rend van, annak nem kell, hogy kívül rend legyen, és fordítva. Szerintem ezen nekünk fölösleges okoskodni, de az mindenképpen üzenet számunkra, hogy amikor egy élet körül, a körülményekben, a materiális dolgokban, a szervezeti dolgokban, az élet menetében elkezd rend lenni, közben rá lehet találni a könyvre, arra, ami elveszett. És ez a rátalálás, ez egy olyan örömet jelent, még akkor is, ha itt ezt olvassuk, hogy megszaggatta ruháit. Ugye több, egy másik Krónikák könyvében is el van mondva ez a történet, ezért is különösen izgalmas a különbség, meg az egyezés. Ugye mégis ebben a megszaggatta ruháiban is érezzük azt, hogy a Jósiás, valami olyasmi történik, amire, bocsánat, hogy innen már régen várt, de lehet, hogy nem is tudta, hogy pont erre várt. Valami olyan megerősítés, teljesen kétségbe olvastam a kommentárokba, hogy kitalálják, mi lehetett az a törvénykönyv, nem tudom, miért kell ezen olyan nagyon gondolkodni, az Isten szava mégis mi lett volna, akkor kitalálják, hogy ő egy reformot akart, egy vallási reformot, és ezt ő megírta egy könyvbe, és eldugta a templomba, hogy találják meg, és ezzel legitimálta magát. Hát komoly teológiai professzorok írogatnak ilyeneket, hogy kellett neki valami olyan plusz erőforrás, amitől mindaz, amit ő jó szándékkal elkezdett, értelmet nyer, beteljesedik, megérkezik. Ez olyan, mint amikor megérkezik a folyó, meder, megérkezik a tengerbe, hogy ez a rátalálás, hiába a ruha megszaggatása, vagy éppen ezért, ez azt jelzi, hogy hát erre a pontra vártam. Lehet, hogy nem is tudtam, de erre vártam, hogy megtaláljam azt, amiben le van írva. Le van írva az, amit tulajdonképpen mi akarunk, de azt se tudjuk, hogy mit akarunk pontosan. És ez a rátalálás, ugye, itt két dolgot jelent, és mind a kettőnek mondani valója van számunkra, de talán először még arról néhány szót, hogy mit is jelent ez az elveszett a könyv. A mi megfogalmazásunkban nem a könyv veszett el, mi vesztünk el, a könyv megvan. Mi kallódtunk el, mi sodródtunk el, és ezzel nagyon sokat gondolom, hogy ti is küzdötök ezzel a saját hívő életetekben, hogy törvényszerű ez? Törvényszerű ez, hogy nem lehet mindig 120%-on élni, mindig a legmagasabb lángban robogni, néha takarékra kerül a dolog, néha úgy érezzük, hogy nem néha, hanem rendszeresen visszatér, hogy ez most azért most nem olyan. És elgyengültünk, most milyen jó lenne egy megújulás, és hogy tényleg így van a berendezve a keresztény embernek az élete, hogy nem tud mindig azon a szinten lenni, ahol kell. Ezzel lehet és érdemes is talán gondolkodni, hogy van az, hogy valahogy elkeveredünk ettől a könyvtől. Nyilván ismerjük, halljuk nálunk ez a rutinnak is a része, tudjuk, olvassuk, hol unjuk egy kicsit, hol érdekesebb benne van, és akkor egyszer csak konstatáljuk azt, hála Istennek abban a pillanatban, amikor megtaláljuk, hogy elkeveredtünk. Nem a könyv keveredett el, hanem mi keveredtünk el. Ennek is megvan ott az értelme a rendrakásnak, hogy vajon mik kerülhettek arra a könyvtekercsre, hogy nem volt meg. Ott mindenfajta bálványokat, meg ki tudja, miket hordtak be oda a templomba. Rendetlenség is volt, romok is voltak, ezt mind el kell takarítani. De azon gondolkodni, hogy törvényszerű-e a hitben való elhanyatlás, vagy nem, Izrael életében szinte ritmusszerűen tér vissza mind a két országrészben, és akkor elfordultak az Úrtól, akkor nem úgy éltek, nem úgy cselekedtek, megvan ennek terminus technicus, amikor a királyokról mondja, meg a népről mondja, de végül is nem ezen érdemes gondolkodni, hanem a lényegen, hogy vissza lehet találni, akár törvényszerű, akár nem, vissza lehet találni, és azért örömüzenet ez az Újszövetség népe számára, mert hogy tart a kegyelmi idő. Mindaddig, amíg Jézus Krisztus visszajön, tart a kegyelmi idő, nekem is, neked is, nekünk együtt is tart a kegyelmi idő, és ezért újra és újra átélhetjük az újra megtalálásnak a döbbenetét és az örömét. És ahogy ez a király itt átéli, hogy újra visszakerül a szövetségbe, ez az öröm, ez miért ne lehetne hasonlítani ahhoz az első szeretetnek az öröméhez, és akkor itt jutunk oda, hogy biztos voltak olyanok, akik nem visszataláltak, hanem most hallottak először erről az egészről, rátaláltak. Ez a kétfajta, ez a kétféle öröm, ami ott van az életünkben, a visszatalálás, meg a rátalálás. Vannak, akik rátalálnak, vagy keresnek, vagy nem, és mégiscsak egyszer rádöbbennek arra, hogy ez az enyém is, benne vagyok, idézgettem a múlt héten, mert újra régi kedves barátommal foglalkozhattam, Szent Andrássy István cigány festővel, nagyon szép újságcikk is jelent meg róla, mert a sírkövénél imádkoztunk, ott beszélgettünk, újra elkészült egy szép sírkő, egy könyv, mellette egy ecset, emlékszem, amikor mindig panaszkodott, hogy ő sehol nincs, semmiben nincs benne, ők mindenből kihagyják, pedig hát már mégis egy Kossuth Díjas festő, de nem veszik be a Művészeti Akadémiába, nem veszik be ebbe, abba, amabba, cigányügyekbe, nem cigányügyekbe, és akkor úgy mondták, hogy de Szenti, hát a Bibliában benne vagy. És kicsit ilyen hányavetően azt mondja, hogy tudom, én írtam magamat bele. Szóval hogy valamikor egy pogány mondat ez, vagy pedig ez egy keresztény, egy hívő mondat, és akkor mondjuk így, hogyha belefestette magát, én úgy oldottam ezt föl, hogy azt tudjuk beleírni, ami benne van. Amikor olvassuk és megtaláljuk magunkat benne, ez az újra megtalálni és először rátalálni, ez a kétfajta ez a kétfajta öröm, és most mi elkezdtünk egy konfirmációs felkészítést, és ez egy fontos állomás a gyülekezetünk életében. Most vagyunk először úgy, hogy nem csak innen-onnan, hanem a gyülekezet tagjaiból is, már olyanok is, akiket én kereszteltem, most végre konfirmálni fognak. Ez a generációk közötti találkozásnak a lehetősége. Mi visszatalálunk, a gyerekeink meg rátalálnak. És ez a két öröm hogy tud találkozni. Mi azzal segítünk a következő generációnak, a gyermekeinknek, az unokáinknak, az aggódás az nagyon hamar elkezdődik, ha körülnézünk, hogy milyen világban nőnek föl ezek a gyerekek, hogyha úgy akarjuk nekik a rátalálás örömét, hogy ők is ide tartozhatnak, ők is Krisztushoz tartozhatnak, hogyha közben látják rajtunk a visszatalálásnak az örömét. Egyszer, kétszer, ki tudja hányszor van erre szükségünk, nekik pedig most kinyílik ez az ajtó, és kinyílik a következő generációnak is az ajtó, és hogy be lehet így együtt újra lépni. Lehet, hogy van ebben egy kis képzavar, nem vitatom, de arra gondolok, hogy hogyan tud közös élményé, közös tapasztalattá, közös történésé lenni az a mi visszatalálásunk, újra rátalálásunk, és azoknak, akik még eddig soha, azoknak a rátalálása. A kettő, ezzel tudjuk a legnagyobb szolgálatot tenni, hogyha együtt akarjuk ezt a kettőt, hogyha a mi visszatalálásunk az eszköz arra, hogy az első rátalálásnak az öröme az meg tudjon születni, mert ennél többet nem adhatunk azoknak az embereknek, akiket ránk bíztak, akár fiatalok, akár idősebbek, bármilyen korosztály mégiscsak ránk vannak bízva, és ezzel tehetünk értük a legtöbbet. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, köszönjük neked a hitünkben nekünk ajándékozott közösség örömét és erejét. Köszönjük, hogy nem kell magányosan járnunk a hit útján, hanem lehetnek társaink, akikkel együtt mehetünk, együtt tapasztalhatjuk meg feltámadásod erejét, a gyógyulás, a kiegészülés, a felismerés csodáját, hogy mit jelent újra rátalálni, mit jelent visszatalálni, és mit jelent megtalálni. Ne engedj minket visszahúzódni, kivonulni, leértékelni, leszólni azt a közösséget, amit nekünk adtál, a hitünk közösségét. Adj nekünk nyitott szívet, hogy keressünk téged és egymást. Adj nekünk világos értelmet, hogy megragadjuk és lássuk a nekünk ajándékozott hit mélységét és magasságát, szépségét és igazságát. Adj nekünk elszánt, odaszánt akaratot, hogy megtegyük azt, amit tennünk kell, azt, amit a nekünk adott, a ránk bízott emberek javát és a te dicsőségedet szolgálja. Kérünk azokért, akik elmentek, kérünk azokért, akik újonnan jöttek, add, hogy tudjuk egymást tartani, nem elengedni. Soha se feledkezzünk el a közös hit összetartó erejéről, hanem éljük azt. Így kérünk téged a ránk váró időszakban is. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, végképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.